Vendégünk a stúdióban továbbra is Sárközi Tamás egyetemi tanár, a közigazgatás reformjáért felelős volt kormánybiztos, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A kormány népsort és a kormány közelében dolgozó szakembereket szemlélve az is megállapítható, hogy talán soha ennyi üzletember, vagy volt üzletember nem dolgozott a kormányban. Ugye ne felejtsük el magát a miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet, aki az üzleti szférából jött vissza a PK-ba, Kóka János, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség élén Bajnai Gordon, az Állami Szolgáltató Központ, vagy a Kormányzati Szolgáltató Központ élén Szetei Gábor, aki Argentinából tér haza. Szóval mit szól ezekhez a változásokhoz? Egyáltalán egy cég vezetése során megszerzett tapasztalat mennyiben hasznosítható az állami gazgatásban?
Hát ez, amit előbb már említettük, hogy egy nagyon erős irányzat jött be Amerikába az utóbbi 20-30 évben, amely azt mondja, hogy a nagyvállalatoknak a hatékonysági eszközeit a közigazgatásban is, hát persze nem úgy, mint egy nagyvállalatnál, de alkalmazni kell. Ez összefügg azzal, hogy az állami tevékenységnek a központja a klasszikus közhatalmi tevékenységekről átcsúszik a közszolgáltatások felé, tehát a lakosságra nyújtott szolgáltatások felé, ha pedig szolgáltatás, ott az üzleti módszerek előtérbe kerülnek. Tehát tulajdonképpen, ami Magyarországon történik, az beleilleszkedik egy nemzetközi tendenciába. Ha ön azért megnézi a kormány népsort, azért nem az üzletemberek vannak többségben, tehát én úgy gondolom, hogy az a jó kormány összetétel, hát részben nyilván életkori összetételben is egy megfelelőt kell nyújtani, de szerintem az a jó kormány összetétel egy modern kormányban, amelyben hagyományos közigazgatók, például ugye Szilvási György, amelyben politikusok, mondjuk is Péter, és üzletemberek egyaránt vannak, mint mondjuk Kóka János. Én úgy gondolom, hogy ez szükségszerű. Nyilvánvaló, hogy egy ország nem részvénytársaság, mert nem az üzleti profit a lényeg. Nyilvánvalóan legfeljebb gúnyosan lehet mondani, hogy bankárkormány, mert azért nem bankként kell vezetni egy országot, de azért a pazarlás sem lehet a közszférának az alapelve, tehát a rentabilitás, a költségtakarékosság, a teljesítménykövetelmény igenis hozni kell. De hát ez nem magyar tendencia, gondoljon Ausztriára, egy Vranickire, egy Hannes Andrasra, vagy Németország, vagy Helmut Schmidtre. Tehát ez azt hiszem, hogy megnyilvánul. De amit a fejlesztési ügynökség kapcsán ön a Bajnai úr nevét említette, vagy ez a kormányzati ellátó központ, ezek nem közhatalmi tevékenységek, különösen nem a kormányzati infrastruktúra.
Tehát itt azt mondja, hogy szinte egy az egybe lehet hasznosítani,
ahol
a vállalati ismeretanyagot.
Az tulajdonképpen nem más, mint egy sajátos vállalat, egy sajátos alapvetően non-profit jellegű vállalat, tehát ott én azt hiszem, hogy ez magától értetődik. És hát azért, ha mondjuk a holland ügynökségeket, az agencyk élén zömmel üzleti tapasztalatokkal rendelkező köztisztviselők állnak. Hát ez az angol rendszernek ez a lényege az ügynökségnél, ugye kicsit közigazgatás, kicsit nem az. Én úgy gondolom, hogy ez a tendencia Magyarországon megindult, és ez helyes. Igenis kell a kormányzati irányításba is teljesítménykövetelmény. Igenis kell itt is a minőségbiztosítás, és itt is kik takarékosság.
Ugye ez már nem új végül is, hiszen Gyurcsány Ferenc a Kóka János megjelenése ezt hozta, de mit tud olyat mondani, ami az elmúlt másfél-két évben Gyurcsány Ferenc vagy Kóka János megjelenésével a kormányzati irányításban olyan változásokat hozott, amelyek egyértelműen a magánszférában megszerzett.
Hát ezt ugye a választások miatt kevésbé lehetett látni, de én, aki kormánybiztosként a tavaly évben ott üldögéltem, azért láttam, hogy Gyurcsány Ferenc mennyire másképp vezeti a kormányt, mennyire erősen rámegy a végrehajtás ellenőrzésére, vagy Kóka János néha persze úgy, mint az elefánt a porcelánboltban, mert neki meg közigazgatási tapasztalat nem volt, de alapvetően Kóka János rendkívül helyesen átalakította a gazdasági miniszter belső szerkezetét, egy csomó felesleges dolgot megszüntetett, tehát igenis az ő megjelenésük, de ez persze kifele a lakosság nem láthatta, igenis már is hozott változást, mert egy nagyvállalatot nál ezek a pazarlások, amiket az állami igazgatás ad magának, ez elképzelhetetlen. És én úgy gondolom, hogy azok a régi javaslatok azt mutatták, hogy ha valaki áldozatot kér az állampolgároktól, akkor azért tessék alapvetően saját magán takarékoskodni, én nagyon remélem, hogy jönni fognak. Már lehet hallani ugye bizonyos kocsi szám csökkentésről, már lehet hallani. Ezek jelképes dolgok, nincs jelentősége. De azért azt, hogy egy mindenki és mindenki egyért, tehát ezt a csapat sportágokban elég ismert érzést, ez azért hozhatja.
Ugye az üzletben...
Én nagyon remélem, hogy a képviselőt az országgyűlés esetében is fognak az eddiginél határozottabb takarékossági lépésekre adni. Ez nem fogja kihúzni az államháztartást a bajból, de szimbolikus jelentőség, és ez nagyon helyes.
Az üzletemberek megjelenése, ahogy ön is mondta, Nyugat-Európában sem példa nélkül, sőt az elmúlt évtizedekben ez tendencia volt, elég, hogyha az amerikai kormányzatra ránézünk. De
hát Európában kérdés van, az, mennyire... az európai kormányok
igen, nem így épültek. Kérdés az, hogy mennyire idegen ez a magyar hagyománytól, valószínűleg nagyon, és kérdés az, hogy milyen fékek vannak beleépítve a rendszerbe. Tehát azt szokták mondani, hogy kétfajta veszély fenyeget, vagy egyszerre előny és hátrány az, hogyha valaki az üzleti szférából jött, mert úgy kezeli az államigazgatást, mint egy vállalat, de ez egyben veszély is, hogyha úgy kezeli, és csak is úgy, mint egy céget, miközben ezért ez nem egy cég.
Középúton kell haladni, és azért azt is meg kell szokni, hogy minden megoldással előnyök is járnak, meg hátrányok. Ez valóban eltér a klasszikus német, osztrák bürokratikus igazgatási modelltől, én értelemben nincs tradíciója, de ha ő elolvassa a Magyari Zoltán professzornak 1930-as években írt munkáit a közigazgatási vezérkarról, vagy törzskarról, akkor azért azt lehet mondani, hogy ez a gondolat egyáltalán idegen, ez a 30-as évek óta benne van az európai közigazgatásba, tehát én úgy gondolom, hogy ennek az erőteljesebb megjelenése Magyarországon szükségszerű volt. Ez azonban nem ronthatja le, és ebben van az ön észrevételének igaza, hogy ez nem járhat a közigazgatás szakmai színvonalának csökkenésével, sőt, a közigazgatás jó tradícióit meg kell tartani, a közigazgatás szakmailag meg kell erősíteni, és ezek a menedzser módszerek ehhez hozzájárulhatnak. Ha nagyon elmegyünk egy ilyen tisztán, lukratív, nagyvállalati módszer felé, az is baj. Meg kell találni a közép.
Hát igen, hiszen most is már elhangzik, és ön is mondta, hogy minőségellenőrzés, hatékonysági igen, szempontok beépítése. Igen, az nagyon fontos, csak kérdés, hogy hogyan határozzuk meg ezeket a szempontokat, hiszen egy közszolgáltatásnál a hatékonyságban
igen, nyilván másképp kell mérni a teljesítményt a közigazgatásban. Hát ugye én tudományos kutató vagyok, a tudományban is, az utóbbi időkben azért a Magyar Tudományos Akadémián be van vezetve egy teljesítményértékelési rendszer, amely persze lehet, hogy nem tökéletes, de a tudomány sajátos igazodik. Nyilvánvalóan a miniszteri munka, az államtitkári munka és a főelőadói bonságát is lehet mérni, nem ugyanazokkal a módszerekkel, mint mondjuk egy nagyvállalati vezérigazgató.
Például hogyan lehet mérni egy minisztériumi főosztályvezető vagy államtitkár munkájának hatékonyságát? Tehát milyen nemzetközi módszerek van?
Sokfajta kritériumban. Például a főosztályoknál azért az elintézés gyorsasága, minősége, a beadott panaszok száma, a bírósági felülvizsgálatok eredményessége, nem eredményessége azért mutat valamit természetszerűen. Azt is mutat, hogy mennyire csak rövid távú dolgokkal foglalkozik, és mennyiben csinál hosszú távú előterjesztéseket. Tehát erre bonyolult pontrendszerek vannak, amelyeket Magyarországon is épp úgy alkalmazni kell, mint mondjuk Finországban. Természetszerűen itt is vannak túlzások. Tehát nyilvánvalóan ezt nem lehet. De hát még a bíróságokon is, a cégbíróságokon most már azért egy cégbírónál nagyjából egészében tisztázva van, hogy mennyi vállalat alapítási kérelmet.
Hiszen ez egy standardizált, vagy standard szolgáltatás.
Hát természetszerűen, amely ugye nem jelenti azt, hogyha jön valami egészen különleges vállalat alapítás, akkor azt is olyan gyorsan kell intézni. Tehát nyilván a közigazgatásban is vannak bonyolultabb ügyek, de hát azért azt hiszem, hogy aki ért hozzá, az képes megítélni azt, hogy valaki egy jó főelőadó, vagy valaki egy gyenge munkaerő, ezért az bizonyos sokkú hát életismerettel ez megoldható, mint ahogy egy tudományos kutató intézetben én is meg tudom állapítani, talán szak után is, hogy kiből lesz jelentős kutató, és kiből nem. Tehát ez nem annyira misztifikált terület, mint ahogy beállítják. Biztos, hogy nem úgy kell csinálni, mint a vállalatoknál. Rengeteg nyugati példa van, hogy ezt lehet csinálni.
Jó, hogy említette egyébként a tudomány példáját, hiszen az elmúlt egy-két hétben azért látható volt egyfajta kulturális különbség, mondjuk a gazdasági tárca vezetője és a tudománnyal foglalkozó, főleg a Tudományos Akadémia környékéről érkező szakemberek között. Tehát volt egyfajta vita, hogy hogyan mérjük a tudósok munkájának, magyar tudósok munkájának hatékonyságát. Tehát úgy tűnt, hogy ez nem harcok nélkül megvalósítható.
Hát itt nem arról volt szó, hogy alapvetően a kutatásfejlesztés és a technológia alapkutatás alkalma a találmányok számáról volt, amennyire emlékszem a vita, de ez egy vita. Tehát én úgy gondolom, hogy országba kell lenni tudománypolitikának is, erős alapkutatásnak is, de a másik is igazság, hogy lárpúr lár ez nem lehet, hanem igenis ennek hasznosulnia kell a gyakorlatban. Én úgy gondolom, hogy ezen a téren a vitatkozó felek meg fogják találni a közös eredőt, mert meg is kell találni a közös eredőt.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csárközi Tamás egyetemi tanárt, a közigazgatás reformjáért felelős volt kormánybiztos hallották.